Hol már keletebbre is számíthatunk záporokra, zivatarokra, a szél helyenként megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 1-8, napközben 18 és 23 fok között alakul majd.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
Feszülten várja a világ az amerikai elnök kínai látogatását. Donald Trumpot az Egyesült Államok legnagyobb cégeinek vezetői is elkísérik. Elemzők szerint az iráni háború lesz a legfontosabb téma, de óriás beruházásokról is megállapodás születhet, ha jól alakulnak a tárgyalások. A BBC szerint a pekingi találkozó hosszú évekre meghatározhatja az amerikai-kínai kapcsolatokat. Arra a kérdésre, hogy ez milyen irányba mozdíthatja a két nagyhatalom közti rivalizálást, Kis Rajmunddal, az MCC diplomáciai műhelyének vezetőjével keressük a választ. Köszöntöm.
Csókolom, én is köszönöm, hogy itt lehetek. Jó estét kívánok a hallgatóinknak.
És természetesen köszöntöm hallgatóinkat én is, én Dávid Edit vagyok. Tehát kezdjük talán onnan, hogy nem csak, hogy Amerika legnagyobb riválisává nőtte ki magát Kína, de azt hiszem hivatkozhatunk még Magyarország egykori miniszterelnökére, Orbán Viktorra, aki talán tusványosan fogalmazott úgy, hogy most már két nap van az égen. Tehát nem, hogy csak a legnagyobb rivális lett, hanem nagyon úgy tűnik, hogy ez a két nagyhatalom fej-fej mellett halad. Azonban mégis van egyfajta különbség. Míg Amerika a hegemon uralomba bízik, vagy azt tartja elfogadhatónak, azért Kína úgy gondolkozik, hogy lehet ez a világrend több pólusú is. Na nézzük meg, hogy mi vezetett idáig.
Honnan indulunk? 20. század, 21. század. Az biztos, hogy Xi Jinping mondta egyébként Joe Bidennek, az amerikai Egyesült Államok 46. elnökének, hogy talán elfér két nap az égen. Joe Bidennel egyébként nagyon rossz viszonya volt. Donald Trumppal 2025. októberében Dél-Koreában találkozott, legutóbb pedig 2026. februárjában telefonáltak.
Azért jó, hogy ilyen messziről indulunk, mert hát nagyon sok év telt el úgy, hogy amerikai elnök nem látogatott el Kínába. Azért ennek is van egyfajta üzenet ennek a mostani találkozónak, és ha már diplomácia, akkor nézzük onnan, hogy a kínai elnök meghívására megy most Donald Trump.
Sőt, Amerika és Kína relációjában nem szabad figyelmen kívül hagyni Oroszországot, és természetesen az egész világot, és akkor már sokkal szerencsésebb még Kissingert is behozni, nyugodjon békében, hiszen még 100 éves, még a 100. születésnapja után is meghívták Kínába, és Kína nagyon elismerte a munkáját, hiszen maga a Kína-Tájván és az egy Kína elmélet, amit ma diplomáciailag az amerikai Egyesült Államok is elfogad az ENSZ-ben is, és biztos, hogy téma lesz, 100%, hogy téma lesz, teljesen mindegy, hogy a BBC vagy akárki Iránról beszél, az orosz-ukrán háborúról, a vámháborúról, van 5-6 feltételezett téma, van időnk ezen, ígérem, hogy végig fogunk menni, de az egyik biztos, hogy Tájván lesz, mert akkor is, hogyha erről sem előtte, sem később nem fognak beszélni, hiszen az is publikus, hogy idén februárban, amikor Xi Jinping beszél Donald Trumppal, akkor jelezte udvariasan, hogy Tájvánhoz az égvilágon senkinek semmi köze, és egyébként előnyös lenne az amerikai-kínai kétoldalú gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok szempontjából is, hogyha kevesebb fegyvert szállítana Tájvánnak.
Hát igen, ez pedig szó szerint úgy hangzott, hogy Peking határozottan ellenzi, hogy az Egyesült Államok bármilyen formában katonai kapcsolatot alakítson ki Kína tájvani régiójával, és azt is határozottan ellenzi, hogy az Egyesült Államok fegyvereket adjon el Kína tájvani régiójának. De ez azért is nagyon fontos, mert a két országnak a gazdasági kapcsolatai, a fejlődése, akár Amerikáról, akár Kínáról beszélünk, szinte elképzelhetetlen a másik nélkül. Ez akkor azt jelenteni, hogy a katonai fegyverekből, vagy a hadügyből ne részesüljön egyáltalán Tájván?
Kínai részről igen, ezt jelenti. Tajvanon vannak a csipekről fogunk beszélni, hiszen a Magyarországon használatos víztisztítóktól az okos porszívókon keresztül a teljes európai autóipar nem létezhet a csipek nélkül, és akkor fogunk beszélni a ritka földfémekről, ami az egyik legnagyobb adója Kínának az Amerikai Egyesült Államokkal szemben.
Már csak azért is érdemes, mert amikor Trump vámháborút hirdetett, tulajdonképpen Kína volt az egyetlen, aki erre mert válaszolni, és hát ne felejtsük el, hogy itt 45%-os vám kulcsok is repkedtek.
Sőt, még magasabb volt, 2025 szeptemberében már 3 számjegyű vám tarifákat helyezett kilátásba az amerikai elnök, ezzel természetesen a saját gazdaságát is megbénítaná, hiszen szerkesztő asszony tökéletesen mondta, hogy egymás nélkül nem megy, mint a régi magyar filmben, egyedül nem megy, mondták a Ripacsokban, Kern és a Garas, ez így van. Ráadásul az Európai Unió nélkül sem megy. Tehát Kínának a legnagyobb felvevő piaca a jómódú Európai Unió, még mindig jómódú, és a leggazdagabb ország az Amerikai Egyesült Államok. Ezzel egyébként az Európai Unió is így van, hiszen a legfontosabb piaca a mai napig az Amerikai Egyesült Államok. Mert hiába nem a legnépesebb ország, de jól fogyaszt, hiszen jól élnek, és az egyfőre eső GDP is rendkívül magas, tehát nagyon fontos piac. Viszont az amerikai termékeket még mindig nem Amerikában gyártják, Make America Great Again, mondta az Amerikai Egyesült Államok elnöke a kampányban, tegyük nagyjá Amerikát, de nem lehet a leghíresebb almatípusú telefontól kezdve minden gyártást, félvezetőgyártást, alkatrészgyártást visszahozni Kínából 1,5 év alatt. Ráadásul még mindig sokkal alacsonyabb a kínai munkabér az amerikainál, még akkor is, hogyha nagyon pozitívan megkülönböztetik, és támogatják egyébként helyesen, protekcionista módon, de én is támogatnám egyébként a magyar gyártót. Ne felejtsük el, Kína nem a legnagyobb gazdaság a világon, az Amerika. Kína a legnagyobb gyártó, Kína a legnagyobb exportőr.
És hát azt se felejtsük el, hogy ugye régen úgy tekintettünk Kínára, mint ahol a silány termékeket gyártják, vagy másolják azt, ami minőségi a nyugaton, tehát ezt már rég elfelejthetjük, hogyha a kínai termékekre gondolunk, és itt azért érdemes azt a kérdést is föltenni, hogy abban, hogy ez a rivalizálás szinte fej-fej mellé érkezett, ebbe Amerika gazdasága lassult, vagy Kína fejlődött jóval gyorsabb ütemben?
Kína sokkal gyorsabb ütemben fejlődött, de volt honnan. Tehát természetesen sokkal alacsonyabb gazdasági színvonalról, jelenleg viszont nem úgy fejlődik a kínai gazdaság, ennek egyébként még a közel-keleti konfliktusnak is köszönhetően, az energiaválságnak is köszönhetően, hiszen az is begyűrözödött Kínába, független attól, hogy Kínának több évtizedes geostratégiája van, geopolitikai, de inkább ez geostratégia, hiszen a geopolitikában nincs gazdaság, ezt úgy hívjuk, hogy geostratégia. Afrikában, Latin-Amerikában, mindenhol az egész világon, a Sejem úttól kezdődően, de Iránnak, olajának például a 80%-át Kína veszi fel. Azért itt van az elmúlt 4 évben az orosz-ukrán háború, ahol szintén stratégiai nyugalommal, és szintén egy klasszikust idézek, Kína ezt végignézte, közvetlenül nem folyt bele ebbe a háborúba, többször még békepontokat is megfogalmazott, de egyértelműen az ellenfelem a barátom stratégiát követve, a játszótéren is így volt egyébként gyerekkoromban Dunajvárosban, az ellenfelem ellenfele a barátom, így könnyű koalíciót kötni. Természetesen igyekezett a nyugati világ elszigetelni, főleg Amerika és az Európai Unió Oroszországot, és ami sikerült Kissingernek, hogy leválasztotta a kommunista Kínát a kommunista Szovjetunióról, sikerült a Biden adminisztrációnak és Ursula von der Leyennek összehozni a medvét a sárkánnyal, pedig korábban még a mesében se volt nagy szerelem köztük, kevés olyan népmese van, nem csak magyar népmese, hogy a medve jóba lenne a sárkánnyal.
És mennyire sikerült ezt a medvét és a sárkányt eltávolítani Trumpnak, például azzal, ahogy az orosz-ukrán háborút kezelte, hiszen azért valljuk be, hogy Vlagyimir Putyinnal sokkal hamarabb tárgyalóasztalhoz ült, és az egy dolog, hogy a háború is téma volt, de hát az orosz és az amerikai gazdaság együttműködése is terítéken volt.
Kiváló kérdés, ezt hívtam már a legelején a fordított Kissinger stratégiának, hogy most Oroszországot próbálja majd leválasztani Kínáról, szerintem nem sikerült, nagyon sokat próbálkozott, szerintem a 2025-ös alaszkai csúcs után sokkal optimistábbak voltunk mi is, hogy véget érhet majd a háború, jött a hajlandók koalíciója, Zelenszkij is rájött, hogy sokkal népszerűbb, pont egy tegnapi kutatás alapján, hogy a háborúban elnökként, az ukránok állítólag 20%-a gondolja azt, tegnapi kutatás nem 2025 augusztusi, amikor az alaszkai tárgyalás volt Donald Trump és Putyin között, tehát visszatérve a tegnapi kutatásra, az ukrán választópolgárok 20%-a gondolja azt, hogy Zelenszkij elnök maradhat egy békeszerződés megkötése után. Tehát tényleg ez a szép és ez a borzalmas is a nemzetközi kapcsolatokban, hogy minden mindennel összefügg. Miért nem lehet leválasztani Oroszországot Kínáról? Erre a legjobb szó, még drága Periklész nyugodjon békében, és az aténi demokrácia óta, amiben mi hiszünk, és a hőseink is harcoltak, az a demokrácia. Azért azt tudjuk, hogy Oroszországban, de Kínában biztos kevésbé demokratikusak mondjuk a választások, mint az Amerika Egyesült Államokban, ahol egyébként nagyon érdekes a választási rendszer, erről majd egyszer csinálunk egy külön műsort, de alapvetően demokratikusnak hívjuk. Szerintem egyébként nem az, de demokratikus alapokon nyugszik. Magyarul le lehet váltani az elnököt, ahogy megtették Joe Bidennel. Tehát jöhet egy olyan elnök, jöhet egy olyan demokrata elnök, hogyha mondjuk nem Vance alelnök vagy Marco Rubio követni a Trump politikát, aki azt mondja, hogy Ukrajna legyen NATO tagállam, és akkor mi lesz Putyinnal, miközben levált Kínáról, a legnagyobb szövetségese Xi Jinpingnek hátat fordítana, egy amerikai nagy kereskedelmi, gazdasági előny barátság érdekében, 1000 milliárd dollárokról beszélünk, tehát több Európai Uniós tagállam éves gazdasági teljesítményéről beszélünk, hogyha Alaszkáról beszélünk, és több olyan üzletről, amiről az elmúlt egy évben a BKCZO tárgyalások mellett minden alkalommal akár Steve Witkoff, akár Oroszországot képviselő bármelyik főtárgyaló, de főleg Umerovra gondolhatunk, tárgyal gazdaságról, üzletről beszélnek, de nem tudja leválasztani, mert sokkal hamarabb egy demokrata elnököt beiktatni, megválasztani, mint mondjuk Xi Jinpinget nek a hatalmát, vagy akár Putyint elmozdítani. Tehát a nyugati rendszerben ez jobban működik. Ezért nem életbiztosítás elvágni a kínai vonalat.
És hát ugye itt beszéltünk már a Biden kormányzatról, és úgy fogalmazott itt a műsor elején, hogy Bidennel még rosszabb volt a kapcsolata a kínai elnöknek, sokkal, mint most Donald Trump-al. Mégis azért csak térjünk vissza a vámokra, hát itt olyan vámkulcsok repkedtek, hogy nem győztük kapkodni a fejünket addig, ameddig Amerikának ebből nem származott hátránya.
Igen, ez a box meccs előtt mondhatnak bármit azért a küzdőtér előtt, a döntő előtt, vagy szíthatják egymást, amikor bemennek, kezet fognak, és azért sokkal szigorúbb feltételek szerint és szabályos meccsen dől el, hogy ki az erősebb, ez történt. Én nem hívnám azért szájkaraténak, nem mondanék ilyen pejoratív jelzős sem Xi Jinpingre, sem pedig Donald Trumpra, de valóban Donald Trumpnak a tárgyalási stratégiájában ez benne van, hogy néha szándékosan mond egy nagyobb vám szankciós tételt, hogy utána valahol találkozzanak félúton, ha nem is Földvár felé.
Tehát azért nézzük meg, hogy gazdaságilag Amerikának mit jelentett az, amikor itt a ritka földfémek kapcsán azt mondta Kína, hogy hát akkor én is betartok.
Szó szerint ezt mondta Kína, ráadásul a védelmi ipar soha nem látott fejlesztésnek indult az Amerikai Egyesült Államokban, hiszen látjuk, hogy milyen világban élünk sajnos. Sokkal többet költ az egész világ, még Magyarország is. Németországban olyan fegyverkezési programot fogadtak el a napokban Kijevben, amilyet a második világháború óta nem láttunk, és a legtöbb és a legjobb fegyvereket úgy tűnik, ez Közel-Keleten is kiderült, hogy az Amerikai Egyesült Államok képes gyártani, viszont ez nem autóipar, ez nem olyan tömeggyártás, hogy a sorról csak úgy lepotyognak a Tomahawk rakéták, vagy hirtelen jönnek akár a tankok. Itt ehhez jóval nagyobb idő kell és kapacitás, ehhez viszont több tonna ritka földfém kell, aminek a legnagyobb részét jelenleg Afrikától, Latin-Amerikán keresztül Kína birtokolja. Egyébként nagyon jelentős rész természetesen Oroszországban és Ukrajnában van, amit még ki sem aknáztak.
És akkor nem beszéltünk Kína kapcsán a BRICS államokról sem. Azért az is egy olyan gazdasági szövetséget és erőt ad ezeknek a fejlődő országoknak, ha már csak itt arról beszélünk, hogy a ritka földfémeknek hány százalékát is birtokolják. De nézzük meg, miért lesz történelmi jelentőségű, ez a talán már lehet, hogy el is kezdődött tárgyalás.
A BRICS államokról sokkal kevesebbet beszélünk 2025. január 20-a óta, sokkal gyengébb a szövetség is, amióta Trump van. Megint az ellenfelem, ellenfele a barátom. Szaúd-Arábiát azonnal visszahozta az amerikai zászló mellé. Azonnal. 2025. februárjában az első béketárgyalás Oroszország és Ukrajna között Riádban zajlott, miközben Joe Biden nem tárgyalt Szaúd-Arábiával. Senki nem gondolta, hogy Kína fogja Szaúd-Arábiát és Kínát egy asztalhoz ülni, miután proxy háborút, úgynevezett képviselő háborút folytattak a jemeni huszikon keresztül és egyéb más terrorszervezetek segítségével közösségével 20 évig, tehát Szaúd-Arábiát és az öböl országokat Biden lemondott róluk, Trump azonnal visszahozta a saját érdekszférájába, nem a sajátjába, az amerikai érdekszférába, érezhető Latin-Amerikában is a változás, ahol egyre erősebb volt Kína, nézzük meg Venezuela. Venezuelában a legnagyobb befektető Kína és Oroszország volt, tudjuk, hogy a venezuelai elnök éppen New York vendég szeretetét élvezi, a feleségével, nem úgy, ahogy majd esetleg mi tennénk, hogyha arra utaznánk. Érezhető egy óriási geopolitikai, volt egy rend nélküli világrend, nem mondom, hogy nagyobb rend, van, de most már van egy jóval egészségesebb, jóval határozottabb amerikai elnök, és egyelőre még mindig tárgyal, nem csak Putyinnal, hanem Xi Jinpinggel is, és soha nem sértette meg. Amikor az amerikai külügyminiszter a Biden adminisztráció után hazatért Pekingből, másnap Joe Biden egy sajtótájékoztatón azt mondta, hogy hazajött a diktátortól. Tehát így nem lehet Kínával tárgyalni, hogy egyébként Iránnal sem természetesen, tehát vannak több ezer éves kultúrák, vannak büszke népek, büszke vezetők. Donald Trump egyébként még a kampányában is kellő tisztelettel beszélt mindig Xi Jinpingről.
Hát és akkor nézzük meg, hogy ez a tisztelet, ez hozhat-e kölcsönös megállapodásokat. Mert gondolok itt arra, hogy a legnagyobb amerikai vállalatok vezetői is, többek közt Elon Musk is ott lesz ezen a mostani tárgyalássorozaton, bár az egy zárójeles kérdés lehet, hogy Donald Trump és Musknak a viszonya az hogyan alakult az elmúlt időszakban, mert tudjuk
volt
azt.
Volt már rosszabb, volt sokkal jobb is, de ne felejtsük el, hogy Elon Musknak akkora gyára van Shanghai-ban, ahol az elektromos autót gyártják, hogy fél napig nem tudnánk körbesétálni. Tehát, hogyha egyszer tényleg elkészülne a Brandenburgban, Berlinben az úgynevezett Gigafaktorinak hívott autónak, aminek direkt nem mondom a márka nevét, de mindenki tudja, egy világhírű elektromos autó, ami Elon Musk a vezérigazgatója, annál nagyobb csak a shanghai gyár, tehát óriási érdekeltségei vannak egyébként egyéb más technológiában is természetesen, és ahogy beszéltük, ugye a telefon gyártónak is a legnagyobb, telefon üzemeltető, fejlesztő, kereskedőnek is a legnagyobb vezérigazgatója is elkíséri erre az útra. A kereskedelemnek óriási jelentősége van. Amerika abból profitált, a pezsgőbontás nem csak arról szólt, hogy leomlott a berlini fal, hanem hogy Amerika kihelyezte a gyártást. A Clinton alatti jólét, azaz óriási gazdasági fellendülés konjunktúra, az arról szólt, hogy kihelyeztek minden gyártást. Indiába, Kínába, Vietnámba a leghíresebb sportszergyártók egy-két dollárért megvették a termékeiket Vietnámban, Indonéziában és Kínában. Ezt szeretné majd most egyszer visszahozni Trump, de hát ez nem fog azért egy év alatt működni.
Hát meg kérdés az, hogy ehhez mit szól mondjuk Kína, hogyha ezeket a gyártóegységeket Kínából elviszik, viszont egy valamit folyamatosan hangsúlyoznak, hogy az egész világ békéje szempontjából fontos az, hogy Amerikai Egyesült Államok és Kína békés kapcsolatot ápoljanak egymással. Hát ebbe beletartozik-e az, hogy a gazdasági háborúk, mert nevezzük annak, tehát amit Trump elindított, vagy ahogy arra Kína reagált, hogy a gazdaság is egyfajta olyan békés, nyugvó pontra kerüljön, amiből mind a két nagyhatalom profitálhat. És hogyha ez így lesz, akkor még ez kinek hoz gazdasági előnyöket?
Jut is, marad is, ami a királyi, ami a császári, azért nagy békét gazdaságban én nehezen tudok elképzelni, tehát Budapesten lesz a BL döntő, tehát nem hiszem, hogy mondjuk most azt mondaná a két csapat, hogy jó lenne egy-egy fél időben, nem? Tehát azért a gazdaságot és az üzletet is azért góra játsszák, még mindig jobb, mint hogyha a gazdaságban rivalizálnak, mint hogy rakétákat adunk el Tájvánnak, és a tájvani öbölnél lenne egy kis csihipuhi. Tehát inkább akkor esetleg magasabb vám, adókapok, termékek, beszélni fognak még az amerikai marha exportról. Elhiszem, hogy most nem ez a legizgalmasabb, de mondjuk belpolitikai szempontból a szójabab és a marha export a sokkal fontosabb Trumpnak 2026 nyarán, hiszen novemberben félidős választás, hiszen általában az agrárvállalkozók nem demokrata szavazók vidéken, Kentuckyban, ugyanígy egyébként az alkoholos termékekre, de pont a szójabab és a marhának az egyik legnagyobb piaca lehet Kína, és pont a farmerek egyébként klasszikusan republikánus szavazók és Trump szavazók. Ez is az egyik tárgyalási pont lesz. Gazdaságban mindenki szeretne első lenni, mint mindenben. Nincs olyan messze a gazdaságban. Lehet, hogy a védelmi iparban, kutatásfejlesztésben, lehet, hogy messzebb van Amerika Kínától, sose tudjuk meg, én egyik elemzőnek sem hiszek, hiszen nem tudjuk. Annyira nem transzparensek azért a kínai könyvek, de még az amerikai sem, hogy most nekünk pontosan hány rakétánk van, hány milliárdot költünk erre a beruházásra. Az biztos, hogy Kína igenis érezhető már Amerikának a kínai lehellett Amerika tarkóján.
De hát azért csak vissza kell oda kanyarodnunk, hogy még Amerika az egypólusú világrendben hisz, addig Kína a többpólusú világrendet támogatja.
De az egypólusban rögtön hinne Trump, akkor miért tárgyalna Pekingben vagy Moszkvában személyesen?
Tehát itt rögtön fölmerül az, hogy a gazdaságban is az együttműködés lehet, hogy nagyobb előnyöket tud hozni, mint az, hogyha tovább folytatja a világ két nagy hatalma ezeket a nevezzük vámháborúnak,
főleg
vagy gazdasági
nekünk, mindannyiunknak, hát táncolnak a mamutok, hát bármelyik egére rálépnek nekünk annyi, és az Európai Uniónak az égvilágon semmi szerep nem jut ebben a táncban.
Nagyon jó, hogy ezt mondja, hogy táncolnak a mamutok, hiszen volt egy európai...
hivatalosan a vicc szerint, de igen, a mamut de, még nagyobb.
De volt egy európai kisegér, aki ugyanígy megindult Kínába, és azért láttuk azt, hogy talán a reptérre egy buszt küldtek ki Ursula von der Leyen, és bizottsága elé.
Kína nélkül nem működik az európai gazdaság. Az is kiderült, hogy az orosz gazdaság nélkül sem működik, amikor a világ 8. legnagyobb gazdasága volt, a kínai a második. De hangsúlyozom, Kína a legnagyobb gyártó a világon és a legnagyobb exportőr. Minden európai márkát szintén Kínában gyártanak, vagy a felét, vagy a negyedét. Majd megérkezik negyed félkész állapotban akár Magyarországra, mi hozzárakunk valamit, és a nap végén úgyis a németek fogyasztják, meg a franciák, meg az olaszok. Minden márkát, legyen az a divattól, az autóig, a telefonon keresztül, valamit, a cipőnek, a talpát, a fűzőnek, a műanyag végét, hogy be tudjuk dugni, valamit biztos, hogy Kínában gyártanak, de még a teljes doboznak a műanyag kupakját is, tudom, mert hiánycikk volt a Covid alatt.
És ugye az nagyon fontos, hogy katonailag mennyire erősödött Kína. Ugye azt mondtuk, hogy ezt nem látjuk pontosan. Viszont azt látjuk, hogy a fegyveres konfliktusok kapcsán lépett egyet hátra. Tehát sem az orosz-ukrán háborúba nem szólt bele Kína, bár a diplomáciai lezárására tett utalásokat, sem most eddig a közel-keleti konfliktusba nem szólt bele. De ez most változhat-e? Úgy, hogy a két elnök személyesen is leül, hiszen egyre jobban égeti a kínai sárkánynak is, hogyha mondhatjuk úgy a talpát ez a konfliktus.
Már csak az kellett volna, akkor tényleg úgy jártunk volna, mint az egyszeri bácsi, aki felmegy először repülni, hogy tudtam, hogy ez is fog történni velem, meg az is, aztán megfordul a repülő, felfordul, nem. Tehát hála a jó Istennek, hogy valóban a legnyugodtabb ország és a legnyugodtabb vezető, aki végignézte az orosz-ukrán háború több mint 4 évét, a venezuelai beavatkozást és az iráni beavatkozást, a Xi Jinping volt, és így természetesen elkerültük a harmadik világháborút. Szerintem ez mindaddig így lesz, amíg valaki nem jelentkezik, hogy megvédené Tájvánt.
Bízunk benne, hogy Tajvan is szóba fog kerülni, de
biztos
miről, tárgyalhatnak? Milyen feltételeket tud itt Kína mondani ahhoz, hogy, mondjuk Amerika tényleg hátrébb lépjen, és ne adjon több fegyvert Tajvannak?
Nem egyszerű a kérdés, de, mit tud ajánlani Kína? Kína sokkal többet tud ajánlani, mint amit kér. Egyszerűen ez a befolyás jövezete. Én nem azt mondom, hogy Oroszországnak a szuverén Ukrajna befolyás jövezete volt, bár nem tudom, mikor volt szuverén Ukrajna, sok vitám van kiváló magyar elemzőkkel. Én azt gondolom, hogy a háború előtt sem volt szuverén. Én a szuverenitásban úgy hiszek, mint mondjuk Magyarország szuverenitásában, hogy senki nem mondhatta meg, hogy merre van ez előre, hanem ezt majd a magyarok eldöntik. Ez természetesen Tajvan esetében is vannak szabad választások. Van egy párt, amelyik szeretne szorosabb kapcsolatot Kínával, és van egy párt, aki szokott nyerni, aki nem. Na, de nem, hogy mi nem tudnánk őket megkülönböztetni, hogy ki a tajvani, vagy ki a kínai, hanem a két nem ország, tehát a tajvani sziget és, és az úgynevezett mainland, tehát Kína között olyan társadalmi, gazdasági túl, nincs olyan nap, hogy ne szállna le több száz gép Taipeiben, Kína fővárosában. Nincs olyan taipei bank, amelyik ne dolgozna Kínával. Tehát olyan gazdasági, társadalmi, kulturális szimbiózisban vannak, direkt nem használom a politikai szót, de az ország fele még politikailag is, hogy ebbe tényleg nagyon veszélyes lenne beleszólni.
De azt látjuk, hogy Donald Trump nem az az amerikai elnök, aki a veszélyeket biztos, hogy úgy mérlegeli.
Akkor mérlegelni kell, hogy az orosz-ukrán háború már egyértelműen nem támogatja Ukrajnát, ahogy Joe Biden támogatta Oroszországgal szemben. Venezuela az tényleg, erről majd egyetemeken fognak tanítani, hogy 5 óra alatt hogy lehet tényleg szinte elfoglalni egy országot és kihozni az elnököt és a feleségét és bíróság elé állítani, de látjuk, hogy a február 28-án indított katonai sikerek nem hozták meg a politikai sikert, egy óriási gazdasági káosz okoztak a világban. Ez mondjuk kevésbé lenne izgalmas Amerikának, de Amerikában is. Amerikában is drága az olaj. Az amerikai választópolgárnak is drágább az olaj is, és a gáz is, és egyre inkább aggódnak. Nem csak a demokraták, az nem érdekes, ők mindig aggódnak, hanem a republikánusok. A függetlenek körében pedig Donald Trump történelmi mélyponton van, mint azok a függetlenek, akik nem tudják, hogy kire fognak szavazni. A félidős választás nem azt jelenti, hogy új elnököt fognak választani, de nem lenne szerencsés, hogyha a republikánusok Donald Trump vezetésével most beleszaladnának egy csúnya pofonba.
Változtathat-e ezen az iráni konfliktuson most a kínai elnök? Ugye többen azt mondják, hogy történelmi léptékű lesz ez a találkozó, a tekintetben is, hogy hosszú évekre meghatározhatja Amerika és Kína viszonyát. De mi az érdek az iráni konfliktus kapcsán? Hiszen, hogyha józan paraszti észre belegondolunk, ez lenne Trumpnak is az érdeke, hogy már csak a félidős választások miatt ez a konfliktus minél hamarabb véget érjen.
Ez igaz. Tegnap és tegnap előtt mondtam, hogy az Európai Unióban higgyék el, hogy nagyon nehéz a magyar érdeket képviselni, akár majd az új kormánynak, akár a korábbinak, hiszen miért lenne ez a franciának az érdeke? Vagy akár a horvátnak, a bolgárnak, most nem őket sértem meg, bármelyiknek, csak éppen ennyi ország jut eszembe az Európai Unióban. Tehát miért gondoljuk azt, hogy a magyar érdek az egyezik a másik érdekével? Vétóról beszélgettünk pont tegnap a közmédia esti adásában, hogy miért kell vétózni? Hát mert nekem más az érdekem. Tehát azért ne várjuk már el Kínától, vagy Amerikától, hogy nekik ugyanaz legyen az érdekük, például a Közel-Keleten, vagy Latin-Amerikában. Azt látjuk, hogy a Hormozi Szoros milyen ütőkártyát adott Irán kezébe, hogy Trump szövetségeseit fordítsa Trump ellen, ez sikerült. Na de Iránnak azért vannak geopolitikai érdekei a világban, és az Amerika Egyesült Államoknak is. Úgy kezdte kedves Edith, hogy két nap van az égen, ilyet még azért nem láttunk. Holdot láttunk, napot láttunk, nem is egyszer egy időben. Más érdekeik vannak, ami nem baj, ezeket az érdekeket lehet ütköztetni. Tárgyaljanak békésen, ez a legfontosabb. Még a gazdaságban is rivalizáljanak. A lényeg az, hogy ne legyen még úgynevezett proxy háború sem a két világhatalom között.
És az a legfontosabb, hogy mi pedig ezeket a világnézeteket, hogyha már ilyen kicsik vagyunk a nagyhatalmak mellett, akkor tanuljuk meg valamilyen szinten elfogadni, vagy legalábbis alkalmazkodni hozzá, de azt látjuk, hogy az egész világ feszülten várja most azt, hogy mi lesz az amerikai és a kínai elnök találkozójának a végeredménye. Ugye erről is beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában Kis Rajmunddal. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Szőlős Éva és Sia Gábor kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt.